hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Ebből aztán teljesen bonyolult kitalálni, hogy valószínű megint csak a beszédünkről fogunk közösen elmélkedni ezen a délelőttön, és hát fogok hagyni egy néhány nyitott kérdést, hogy mindenki, ha van kedve, keressen választ rá. Szóval azt mondja itt az igevers, hogy bomlasztó beszéd. Hát a szó, amit a görög használ, az olyan, hogy rossz, rothat, rommat, korhat, száraz, beteg, erkölcstelen. Véletlenül sem jutott eszembe, hogy olyan szavakat használnak a hívő emberek, amelyekre azt mondjuk, hogy nem illik hozzá, vagy hogy káromkodás kategóriájába tartozik. Tehát nem ezekről a beszédekről van szó. Feltételezem, hogy ez nem kérdés, hanem. Szóval olyat mondjál, ami hasznos az építésre. Magadra is, másokra is. Bármennyire is hihetetlennek tűnik, a mindenható Isten úgy teremtette meg az embert, hogy eléggé érzékenyen képes reagálni a szavakra. Ma már ott tartunk, hogy már a verbális erőszak, mint jogi fogalom is létezik, ismert és használjuk. Szóval igen, de hát ha az erőszakra lehet használni a szavakat, akkor az építésre is, ugye? Tehát olyan nincs, hogy valamit csak rosszra lehet használni. Erre szoktam mindig, ez egy túlzás, szívesen szoktam azt használni, hogy szóval az atomenergia, az, ameddig bent marad a reaktorba pakson, addig nincs gond vele. Ha kilövik, akkor azért nagyon gubancos. Pedig igazából az energia ugyanaz. No. Ami az érdekessége ennek az igeversnek, mégpedig az, hogy áldást hozzon, ez az eredetiben nincs bent. Hanem, hogy kegyelmet közvetítsen. Így fordítja az eredeti. Szóval semmiféle boblasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó az és szükséges az építésre, hogy kegyelmet hozzon azoknak, akik hallják. Természetesen a kegyelem áldás, tehát nem a bibliafordítás ellen beszélek, csak az ízét szeretném visszaadni ennek a gondolatmenetnek. Mert hogy a kegyelem az pedig arról szól, hogy ki nem érdemelt kedvezés. Szóval olyan beszéd hagyja el a szádat, amelyben benne van a ki nem érdemelt kedvezés, de azért épít. Akik emberek között forgolódnak, netántán még gyermekeket is neveltek, nagyon jól tudják, hogy fontos, hogy dicsérjük, de azt nem lehet, hogy mindig csak dicsérem. Tehát azért időnként egy dolgot helyre kell tenni, nem azzal a szándékkal, hogy mutassam azt, hogy én vagyok a nagypapa, hanem azért, hogy hát irányuljon a dolog, hogy irányba álljon. Szóval kegyelemmel teljes. Kegyelemmel teljes. Kiérdemelt kedvezés, és másnak örömöt szerez, életed ad. Hát Jézusról tudjuk, hogy volt kegyelemmel. Az János 1.14 azt mondja, hogy az ige testé lett, közöttük lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Felület és szemlélőként azt is mondhatnánk, hogy hát könnyű volt neki, hát mégiscsak Jézus volt, és Isten is. De azért a Bibliánk kegyes hozzánk, Abcsel 6.8, azt olvassuk, hogy István pedig kegyelemmel és erővel telve nagy csodákat és jeleket tett a nép között. Hoppá. Hát ő azért sokkal közelebb van hozzánk, akárki akármit mond. Jézusnál nincs közelebb, mert ő bennünk él, hanem emberi lépték szerint. Szóval ez az István, ez még nem is volt apostol, meg nem is volt prédikátor, egy volt a diakónusok közül, akiknek ugye az asztal körüli szolgálat volt a feladatuk. Teljesen hétköznapi helyzet, és mégis azt olvassuk, hogy telve volt kegyelemmel. Na de hát, ha Isten telve van kegyelemmel. István telve volt kegyelemmel, akkor emberek számára elérhető az, hogy telve legyenek kegyelemmel, ha pedig Isten benned él, akkor rád vonatkozik, hogy telve van kegyelemmel. Szóval, telve vagy kegyelemmel, tehát a beszéded az kegyelmet közvetítsen. Magad felé is, mások felé is. Mert ugye úgy olvastuk az Efézus 4.29-ben, semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást vagy kegyelmet hozzon azoknak, akik hallják. Az építésre, itt ez a szó, ez tényleg azt a tartalmat jelenti, amit mindenki beleépít. Szóval egy épületet fölépíteni. Tehát, amikor beszélsz hívő emberként magadról, saját helyzetedről, másról, másnak a helyzetéről, hasznos legyen az építésre a beszéded. Néha azért ez kihívás. Szóval úgy időnként sokkal egyszerűbb lenne megmondani azt, amit érdemel a másik. Nem is kellene túl sokat gondolkodni, hogy milyen szavakat mondjak, legfeljebb időnként vakaroznék utána, hogy biztos, hogy ki kellett azt mondani? Na, de hát nem ilyenről gondolkodunk. De hogy viszonyult Jézus ezekhez a dolgokhoz? Oda viszik hozzá a házasságtörésen kapott nőt, és nem mondja neki, hogy jó volt az, amit csináltál. Azt mondta, hogy többet ne vétkezz. Azt mondta neki. De mellette azt mondja, hogy ja, de vádolni nem vádollak én sem. Az egyetlen abban az egész tömegben, akinek joga lett volna vádolni, az Jézus volt, mert ő büntelen volt. Ugye Jézus szájából hangzik el, hogy aki büntelen, az dobja rá az első követ. És hát azért volt olyan tükrük az akkoriaknak is, hogy amikor önmagukban néztek, akkor úgy döntöttek, hogy hát azért ezt talán mégsem ütöm meg ezt a mércét, hogy büntelen legyek. Ezért nem vádolták, aki pedig vádolhatta volna, ő azt mondta, hogy én meg nem vádollak. Felépített. Amikor Nikodémussal beszélget Jézus, azért mond egy-két érdekes megjegyzést Nikodémusnak, hogy ha figyelheted, a nép tanítója vagy, és nem tudod. Ez nem dicséret volt, de összességében Nikodémus a beszélgetés után bizonyára egyértelműen döntött Jézus mellett, hisz tudjuk, hogy a feltámadás után megjelent a mirhával, vagy 30 kilóval, hogy biztos elég legyen. Épít. Nem azt mondom, hogy mindent lila ködbe vagy rózsaszín lepelbe borít, de amit mond, az épít, felépít. Ha jól végig gondolom, akkor Isten vajon hogy lát engem? Szegény, szerencsétlen, nyomorgó, bűnösnek, vagy Jézus ikertestvérének. Ha mindenható úgy látja, hogy abba a családba tartozom, amiben Jézus is beletartozik, és ő az első szülött, hát ha annak a családnak a tagja vagyok, akkor én miért mást? Mert hogy azzal nem fogom magamat építeni. Szóval nem az a célom, hogy mást mondjak, amit a mindenható mond róla. Már csak azért sem, mert az örökké valóság egy hajszállal azért, mintha hosszabb lenne, mint ez a földi élet. Ha az örökké valóságot abban a viszonyban töltöm a mindenható Isten jelenlétében, ahogy ő most már lát engem, akkor eléggé ciki, ha én mást mondok magamról, nem? Hát azért. Na. 1 Korintus 14, 1, 2, 3, 4. Törekedjetek a szeretetre, buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, vagy szellemi ajándékokat, de leginkább azt, hogy profétáljatok, mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez. Nem is érti meg őt senki, mert a szellem által szól titkokat. Aki pedig profétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít és vigasztal. Aki nyelveken szól, önmagát építi, aki pedig profétál, a gyülekezetet építi. Nem tudom, hogy feltűntett, de mind a kettő az építést munkája. Ez nem azt jelenti, hogy időnként nincs éle egy proféciának. De van. De az építést szolgálja. Azok kívül csak úgy szép halkan egymás között hagyj jegyezzem meg, hogy azért ez az első vers az azt írja, hogy buzgón kérjétek a szellemi ajándékokat. Ugye ez mindenkinek a szíve vágya. Tehát úgy benne van a napi imádságodban, hogy buzgón kért. Na de, szóval mindenki kapott valamilyen ajándékot, olvassuk Péternél, de azért, hogy használjon és építsen. Nem azért, hogy betegye a fiókba és mutogassa, hogy nekem van. Használjon és építsen. De mit te dolgotok, szeretetbe menjen véghez. 1 Korintus 13 szerint, ha szeretet nincsen bennem, kitehetem a lelkemet, föláldozhatom az életemet, jótékonyságra költhetem a hagyonomat, csak nem lesz semmi hasznom belőle. Na de hát nem az a cél, hogy én kimaradjak, hanem az, hogy felépüljek. Mind arra, amit Isten eltervezett a számomra. Mert hogy nekem is szükségem van erre az épülésre. 1 Korintus 6.19. Vagy nem tudjátok, hogy a testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szent Szellem temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok. Szóval szükségem van, hogy az én templomom is felépült egész, és nem rom legyen. Szükségem van arra, hogy felépüljek. Hogy az a lakhely, amit a Szent Szellem kapott, az méltó legyen a Szent Szellemhez. Ezáltal, ha a Szent Szellemhez méltó, akkor hozzám biztos, hogy méltó lesz. Mert hogy annyival nagyobb a Szent Szellem igényszínvonala, mint az enyém, hogyha neki megfelel, akkor nekem biztos megfog. Ugye mindenki megfigyelte azt, hogy a testetek, amit Istentől kaptatok, ha kaptad, akkor nem te vagy a gazda. Ugye? Ha kaptad, akkor az valakié, rád van bízva, és hát egyszer azért feltételezhető, hogy megkérdezik, hogy na és akkor hogy sáfárkodtál? Ha logikusan gondolkodom, akkor azt mondom, hogy mint az, amit teszek, az legyen összhangba azzal, akinek a dolgát kezelem, rám van bízva. Ha megfordítom a mondatot, akkor az úgy hangzik, hogy természetesen megteszem, amit Isten mondott. Mert hogy ő a főnök, ő adta. Vagy egyszer-egyszer nem teszem meg, na de akkor ki lett a főnök? Bocs, akkor úgy gondoltam, hogy én vagyok a főnök. Hát túl hosszan nem fog jóra vezetni, ha én játszom a főnököt. Hogy mennyire fontos, hogy mit mondok magamról. Csak példa. Lukács 3.21.22. Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedése után Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég, és leszállt rá a Szent Szellem galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Mindenki szeretné hallani, én is. Mindenki tudja, hogy ez így van. Ugye én is tudhatom. Na de ez akkor hangzik el a mondat, amikor meg sem kezdte még a nyilvános működését Jézus. Nem volt még egyetlen csoda sem. Egy leprás se tisztult meg, a víz se változott még borrá, még semmi nem volt. Isten már azt mondja, gyönyörködöm benned. Nehogy azt hidd, hogy eltelt már 1-2-3 év vagy évtized a hívő életedből, és nem tudsz mutatni borrá vált vizet, vagy leprás gyógyulást, akkor Isten nem gyönyörködik benned. Nem a teljesítményedtől függ, hogy gyönyörködik benned, hanem attól, aki vagy. Megváltva az ő szeretett fiának vére által. Ezért gyönyörködik benned, hogy elfogadtad ezt a vért. Ez bőségesen elég ahhoz, hogy gyönyörködjön benned. A teljesítménnyel lehetnek gondok. Egy kicsit nagyobb, jobbra, balra. Kezd el Isten ajándékaként tekinteni magadat, és ha ezt megteszed, nagyon hamar rá fogsz érezni, hogy hát a másik ember ugyanúgy Isten ajándéka. Hát ugyanúgy az a test, amiben él, azt úgy kapta a mindenhatótól. Hát ugyanúgy lehetősége van arra, hogy ő is abba a családba tartozzon, amiben én is tartozok, mert a Golgotán kifolyt vér bőségesen elégséges az ő számára is. Tehát tudok kegyelmet közvetíteni neki. De nem biztos, hogy a teljesítményét kell mérnem. A lényét, azt, hogy kicsoda. Az, hogy milyen teljesítményjegyek vannak, azon lehet teljesítgatni, lehet méricskélni. A baj általában az szokott lenni, amikor magamhoz mérem, és megállapítom, hogy én azért mégiscsak jobb vagyok nála. A kijelentés ugyan lehet, hogy igaz, de kit fog építeni? Engem nem építeni fog, engem öntelté fog tenni, mert kihúzhatom magam mégiscsak. A másikat, ha azt vágod a fejéhez, hogy rosszabb vagy, nem fogja építeni, mert általában tudják a rosszat. Az esetek nagyon-nagyon nagy százalékban azt, hogy valaki rossz, azt tudja, még akkor is, ha tagadja. Ha nagyon hangosan tagadja, akkor nagyon pontosan tudja. Állítólag a legnagyobb hangú emberkék belül legalább annyira félnek, mint amennyire nagy hangon hirdetik, hogy ők milyen nagyok. Szóval a rosszat nem kell hirdetni, azt tudjuk. Teljesítmények változhatnak. Amikor Jézus bemerítkezett és elhangzott az, hogy gyönyörködöm benned, az a Jordán mellett, volt a Holttenger felé eső részén, ami a gödör helyzet Izraelben fizikailag. Ugye a Holttenger az olyan 420-30 méterrel tengerszint alatt, tehát nem a csúcson hangzik már el Jézus, vagy a mennyei atya számára Jézus felé az, hogy gyönyörködöm benned, hanem még valahol nagyon mélyen. Még egyszer elhangzik természetesen, a Máté 17.1.2-ben olvassuk, 6 nap múlva Jézus maga velé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, felvitte őket külön egy magas hegyre, még beszélt, az 5. vers, még beszélt, amikor íme fényes felhő takarta be őket, és hang hallatszott a felhőből, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok. Tehát a hegytetőn is elhangzott. Nem tudom, hogy mennyire másztak magasra. Izrael legmagasabb csúcsa az ilyen 2800 méter környékén van, valószínű odáig nem mentek, mert ott már hideg van, hanem csak hogy képileg is benne van az, hogy te gödörbe vagy, vagy csúcson vagy, attól nem függ, hogy Isten gyönyörködik-e benned. Attól, hogy a szíved hol tart, attól tud gyönyörködni benned. Az, hogy a mindenható Isten gyönyörködött az ő fiában, ez magával hozza azt, hogy ugyanezt a mentalitást fogja követni velünk szembe is. Mert hogy egyrészt nem személyválogató, másrészt nem kivételezget, nem változik, Jézus sem változik. Ugyanezt fogja közvetíteni felénk is, ezt a hozzáállást. Ebből következik, hogy hát az a normális, hogy azt a családi értéket, ezt adom én is tovább. Megint negatív példát könnyű lenne mondani. A több generációs ilyen-olyan tevékenységet folytató, és netántán még törvény által üldözendő tevékenységbe belenőtt gyermek magával hozza ezt a készséget, mert ráragad. Ha beleszülettem Isten családjába, már pedig beleszülettem, akkor normális, hogy a család értékrendje ragad rám. A család értékrendje az volt, hogy felépíteni az embert. Legyen öröm, hogy él, hogy megkapta életbe a testet, megkapta a Szent Szellemet ajándékképpen, hogy ott lakozzon a testben, megtérés által Jézus beleköltözik a szívébe, ott él benne. Összességében ez egy öröm állapot. Az az egészséges, ha ez is jön kifelé belőle. Mármint a hívő emberből. A legegyszerűbb, amikor megjelenik, hogy mi van benned, amikor beszélsz. Legkönnyebb megérteni. A hozzáértők természetesen a kézmozdulatokról, meg testbeszédből tudnak még nagyon sok információt adni a másik emberről, de egy átlagember a legtöbbet abból, ahogy beszél. Ahogy viszonyul a házastársához, a gyermekeihez, a rezsiszámlához, az ehhez, ahhoz, amahoz, ebből látszik, hogy hogy gondolkodik. Ha Krisztus él benned, akkor valahogy úgy kell beszélned, hogy a kegyelem árad rajtad keresztül. Valahol meg kell jelenni annak, ami benned van. Hát, Jézus kétszer használja azt a képet, hogy annak a belsejéből, az egyik azt mondja, hogy kútforrásá válik annak a belseje, akibe beköltözött a Szent Szellem. Ez az artézi kútnak a példája, amikor csak lefurod a csövet, és jön kifelé a víz, nem kell pumpálni meg. Mit tudom én, a másik helye pedig azt mondja, hogy annak belsejéből élővíz folyamai ömlenek, ott meg már azért mennyiségről beszélünk, teherhordó képességről beszélünk, és a folyamok azok mindig partok között vannak. Nem határtalan és korlátlan a dolog, azt árvíznek hívjuk. A folyamok, aminek haszna van, annak mindig part. Valahol mindig. A család, a krisztusi család, a mindenható Isten, a Szent Szellem valahol mindig kormányozza és irányítja azt a folyamot. De a folyam az a környezetének mindig az áldására válik. Nem csak a Nílus volt ez Egyiptom esetében, hanem mindenhol máshol. Amikor van víz, akkor olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, ideje korán meghozza a gyümölcsét, és így tovább, és így tovább. Befejezésül Efézus 5.1. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei. Benne van minden. Szeretett gyermeke van. Kövesd a példáját. Jól hangzik, ugye? Hogy is gyógyított Jézus, és milyen betegségeket? Azt olvastuk, hogy kövesd a példáját. Tessék, kövesd a példáját. Szóval, Isten szeretett gyermeke vagy. Igyekezz lemásolni az ő életét. Nehogy azt mondd kapásból, hogy az úgyse sikerül. Ha rád lenne bízva, nem is sikerülne. De ott él benned a Szent Szellem, ott él benned Jézus. Na most, hát azért, de hogy kettejüknek ne sikereljen. Azért az az. Hát egy eset van, amikor ez kudarc valhat, ha én vagyok a főnök. Már bocsánat. Ha nem azt teszem, amit a családi értékrend kíván, hát akkor persze keresztbe tudok tenni. Hát. Na de ez meg nem cél. Hát Isten szeretett gyermeke vagyok. Hát annyira örülök az ő jelenlétének, az ő szeretetének, annak, amivel körülvett, hogy az a célom, hogy minél többet kamatoztassak ebből. Akkor pedig le kell utánoznom őt. Követni. Nehogy azt gondolt, hogy Jézusnak olyan sima, hétköznapi, unalmas élete volt, hogy mindig jót tett, meg mindig egy... Nem tudom, emlékeztek-e arra a történetre, amikor a száradt kezű ember ott van a zsinagógában, meg pont szombat is van a tetejébe. Azt olvassuk, hogy Jézus megharagudott rájuk a szívük keménysége miatt. A másik esetben meg... Hogy mondjam... provokálja a tanítványait, hogy hát adjatok neki enni. Hát ennyi pénz, hát nincs a világon ennyi pénz. Nem azt kérdezte Jézus, hogy mennyi pénzetek van, hanem azt, hogy adjatok neki enni. Na most 5000 embert megvendégelni, úgyhogy még adjatok és gyerekek is vannak. Az 12-13 embernek is egy kihívás, nem egynek. Mert azt olvassuk, hogy megtörte, és adta. Nekem meggyőződésem, hogy minden tanítványának adott egy darab kenyeret, meg egy darab halat, és azt mondta, hogy így kell csinálni, nézd meg, megtöröm, odaadom, és még mindig nem fagyott el. Részei voltak. Le kellett utánozniuk azt, amit láttak. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekek. Amen. Álljunk fel és